ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessége Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Horváth Endre vagyok, és önök az ismeretlen zsoltárok előadás sorozat befejező előadását hallják, a befejező részét. Ez a mai előadás egy összefoglaló szeretne lenni mindarról, amit az előző alkalmakkor beszéltünk, amire szerettem volna fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. Az ismeretlen zsoltárok, ez az előadás sorozatomnak a címe. Valójában arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy zsoltárok olyan bőséges kincseket tartalmaznak, olyan sokféle módon tanítanak bennünket az imára, az Isten közelségére, hogy az valóban sokszor ismeretlen számunkra. Rengeteg olyan dolog van a zsoltárok között, olyan imádság, olyan zsoltár, amiről hallottunk már Szentmisében, akár valahol olvastuk, de egy csokorba fogni ezt a sok-sok zsoltárt, megközelíteni, körbejárni a különböző tanításukat valóban sokszor lenyűgözi az embert. Ebben az előadás sorozatban legkülönbözőbb oldalról vizsgáltam meg, hogy mit is szeretne mondani, mire is szeretne megtanítani bennünket a zsoltárok könyve. Beszéltünk a dicsőítésről, amely legalapvetőbb formájára tanít az imának. Igazából ez a központi gondolata, a lényege a zsoltárok könyvének. Dicsőítés, Isten dicsőítése. Aztán, ahogy haladtunk végig a különböző fajta zsoltárokon, beszéltünk a messiási zsoltárokról. Azokról a zsoltárokról, amelyek a messiás érkezéséről szóló reménységet tanítják számunkra. A zsoltárok, amelyek részei voltak a jeruzsálemi templom ünnepi liturgiájának, ezekben is megfogalmazódik az a remény, hogy mit ígér az Úristen az ő népének. A bizalom zsoltárai. A bizalom zsoltárai, amelynek között a legismertebb, az Úr, mint a jó pásztor. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ahogyan a nehézségek közepette is rábízhatja az imádkozó Isten gondoskodására, az ő biztonságot adó pásztor botjára az életét. Ez is kifejezi a zsoltárosnak azt a reménységét, hogy rá tud hagyatkozni, számíthat az ő Istenére. Beszéltünk azokról a zsoltárokról, amelyeket az egyház Jézus szenvedésére és föltámadására alkalmaz. Ezek közül a leginkább meghatározza a 22-es zsoltár. Az a zsoltár, amelyet a zsoltáros úgy imádkozik el, hogy szinte előre megéri Jézusnak a szenvedéseit. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Az a zsoltár, amelyet Jézus maga is imádkozik a kereszten. Mindazzal a szörnyűséggel és beléig hatoló fájdalommal és szomjúsággal, amit a zsoltáros átél, és amelyet Jézusnak még sokkal nagyobb fokba, a szenvedés teljességét átélve kell, hogy megtapasztalja. De aztán a 118-as zsoltárt is, melynek viszont épp az a lényege, hogy Isten dicsőítik annak megmentéséért. A kő, amit elvetettek az építők, alapkő lett Istenünk házában. Ezeket a zsoltárokat az egyház kezdettől fogva úgy imádkozta, mint ami Jézus életét mutatja meg. Sőt, jó néhány helyen ezeket a szavakat fölhasználva írja le Jézus szenvedését, írja le a Jézus szenvedése alatt jelenlevőknek a magatartását. Az ószövetségi zsoltárok segítenek értelmezni mindazt, amit Jézusban láttunk. Annak a mélységét, ami Jézussal történik. Jézus föltámadásáról beszéltünk még a 18-as zsoltár kapcsán, a 30-as zsoltár kapcsán, amikor ismét csak leírja a zsoltáros azt a tapasztalatát, hogy szinte a halálos homályban van, elnyerik a mélység hullámai, de Isten fülébe hatol a zsoltáros imádsága is, megmenti, megszabadítja az imádkozót. Ez a szabadítás is Jézus életében mutatkozik meg a legteljesebb módon. Azért is, mert Jézus magára veszi a mi bűneinket, amelyek el akarnak pusztítani bennünket, és ő az, aki hordozza mindezt, és kiimádkozza maga számára, de ugyanakkor rajta keresztül a mi számunkra is a szabadítást, az üdvösséget. Más zsoltárokat úgy elmélkedtünk, mint az Úr temploma és az Úr jelenléte utáni vágyakozás. Ez egy nagyon-nagyon szép gondolatot fejez ki, amikor a zsoltáros átérzi az Isten utáni vágyakozás mélységét. Mint a szarvas szomjazik a friss forrásvízre, úgy áhítozik utánad a lelkem, Istenem. Mikor mehetek már, hogy megjelenjek színed előtt? A 63-as zsoltár, amely arról beszél, hogy lelkem nélküled olyan, mint a kiaszott puszta föld. Isten szentélyében várakozok a jó Istenre. Ez a vágyakozás, amit annyira ismerünk mi mindannyian. Az ember, mint egy friss pohár vízre, forrásvízre, úgy áhítozik, vágyakozik, szomjazik egész lényével a jó Istenre. Aztán beszéltünk olyan zsoltárokról is, a 37-es zsoltár, ami az Istentől kapott örökségről szól. Az örökségről, ami az Ószövetségben egy föld darab volt, de mert az Istenhez tartozás jele, eszköze, összekapcsolódó eleme volt, akinek volt birtoka az Úr földjén, az az Úrhoz tartozott, amelyet nem csak egyszerűen örökségbe kapott, ha valaki, hanem újra meg újra örökségük kellett kapnia, birtokba kellett vennie, megtartani ezt az örökséget. Amit már az Ószövetség átértelmez egy lelki értelemben az Istenhez tartozáshoz, ami szintén az örökség, a lelki odatartozás, ami nem egyszer és mindenkorra történik meg, hanem mindig újra kell az Úr Istent választanom. Ezek a zsoltárok fejezik ki azt is, hogy mi az Úr Istennek a terve, hogyan viszonyul a bűnöshöz, hogyan viszonyul az igazhoz. És az a kicsit talán megbotránkoztató tapasztalat, hogy a bűnös ember virul, mint a fű. De aztán rádöbben is arra, hogy bár virul a bűnös, már a holnapi napon nincs jelen. Ahogyan a fű hirtelen kizöldül, de nagyon gyorsan is múlik. Ugyanakkor az igaz olyan, mint a fa, mint a cédrusfa, mondja a 92-es zsoltár, ami igen lassan növekszik, de épp ezért valami maradandót hordoz magába. Ezek a kifejezés formák is valahogy elénk hozzák azt a hívő emberi élményt, amivel gyakorlatilag minden egyes ember találkozik. Azt az élményt, hogy a mindennapi életben, a sikerekben, az érvényesülésben látszólag sokszor az Istentől elfordult, az Istennel nem törődő, Isten nélkül élni akaró emberek érnek el sikereket, ugyanakkor viszont a hívő ember, mintha sokkal-sokkal jobban meg kellene, hogy küzdjön egyes eredményért. Zsoltáros arról beszél, hogy ez az élmény valós. Ugyanakkor azonban az, amit elér a hívő ember, az olyan szilárdsággal rendelkezik, mint egy tölgyfának a biztonság, ami lassan növekszik, de összehasonlíthatatlanul nagyobb erőt képvisel, mint a fű, ami ma van, holnap pedig már elszárad. Beszéltünk a Sion zsoltárokról. A Sion zsoltárok Jeruzsálem szent hegyének, és igazából az arra épült templomnak a dicsőségét zengik. Azt a biztonságot, amit az Isten jelenléte ad Sionban. Isten az ő szent templomában van, és ezért védelmezi, óvja. Isten az ő szent jelenlétével, mint az egyetlen teremtő Isten, aki jelen van Sionon, védelmet nyújt, szinte egy védő pajzsa, védelmező vára az ő népének, aki Sionon keres oltalmat. Ez a Sion hagyomány aztán szorosan összekapcsolódik a 132-es zsoltár szerint a dávidi leszármazással, a Dávid királynak adott ígéretekkel, hogy állandó lesz a Sionon Dávid leszármazottainak jelenléte, és így az a küldetés, amit a Jóistentől kaptak. Ez a zsoltár, ahogy a többi Sion zsoltár is igazából összekapcsolódik, tehát a messiási várakozással. És mind a kettő a mi számunkra az egyházban teljesedik be. Az egyházban, ami nem létezhet Jézus Krisztus nélkül, aki a feje, akinek a teste az egyház, a hívek. Az egyház, mint közösség ugyanakkor Isten szent jelenlétinek hordozója. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, amit ha nem figyelünk a Sion zsoltárokra, akkor talán nem veszünk annyira észre. Az egyház nem egyszerűen csak egy közösség. Krisztus teste. Az a nyáj, amelyet az Úr Jézus, mint jó pásztor vezet. De ezen a közösségen túl az élő Isten jelenlétinek a helye. Isten szent temploma. Isten különleges módon van jelen ott, ahol hívő emberek összejönnek imára, és teret adnak a jó Istennek. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Aztán mentünk tovább a különböző zsoltárokkal, beszéltünk, hogy Isten a kapaszkodó a keserűségben a zsoltáros számára, természetesen minden egyes imádkozó ember számára. És azokban a helyzetekben, amikor úgy érzi, hogy nincs más kilátás, nincs lehetőség a menekülésre, az ellenségek szorongottatása miatt, akkor mindig az Úr Istenbe kapaszkodik abban a bizalomban, hogy Isten nagyobb és jóságosan hallgat arra az imádkozóra, aki beríveti bizalmát. A zarándok zsoltárok volt a következő témánk. A zarándok zsoltárokként vettük tehát azokat a zsoltárokat, a 126-os, 127-es, 128-as, 129-es, 133-as zsoltárt, amelyek igazából nem arról szóltak, hogy milyen lelkülettel van a Jeruzsálemben zarándokló hívő, hanem azokról a zsoltárokról van itt szó, azokat nevezik zarándok zsoltároknak, amelyek meghatározzák a babiloni fogság utáni zarándokoknak a lelkületét, akik mindenek előtt egyszerű kis hétköznapi emberekként azt élik meg, hogy az Istenbe kell vetni a bizalmukat. Hogy aki valóban Istenbe veti bizalmát, az a saját keze munkájában élhet, annak családja növekszik, feleséged, mint dúsan termő szőlőtő, gyermekei, mint olajfa csemeték, asztalod körül, az számíthat a jó Istenre. Aki valóban az Úr Istenbe veti bizalmát, az megtapasztalhatja, hogy ha mélységből kiállt is az Istenhez, akkor is Isten hallgat a szavára, és megmenti őt minden bűnétől, minden nyomorúságától. Csak várnia kell az Úr Istenre jobban, mint éjj őrnek a hajnalt. De ugyanúgy megtapasztalják azt is, hogy akik valóban egységben élnek, ott az Úristen áldást ad. Milyen jó és szép, ha együtt élnek a testvérek, mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökké. A zarándok zsoltárok egy külön csoportját képezik a zsoltároknak, amik mindenek előtt, később Jézus így mondja, a lélekben való szegénység eszményképét határozzák meg. Beszéltünk a panasz zsoltárokról. Panasz zsoltárokról, amelyek között a 69-es meg a 71-es zsoltárt soroltuk fel. A panasz zsoltárok ismételten csak arról szólnak, hogy a gonoszok sokszor érvényesülnek, és a zsoltáros kipanaszkodja magát, kijönti a szívét az Isten előtt azért, hogy mennyi sok keresztet kell elviselnie, mennyi sok csapást, szenvedést, igazságtalanul. Arról is beszéltünk, hogy ezek a panaszzsoltárok egy nagyon-nagyon fontos része az imádságnak. Ezek a panaszzsoltárok arra jók, hogy az ember kijöntse a szívét a jó Isten színe előtt. Isten mindent tud rólam, nem kell őt informálnom. De mikor kijöntöm a szívemet előtte, elmondom mindazt, ami a szívemet nyomja, azzal valamilyen módon már kapcsolatba kerülök a jó Istennel. Mikor az ő kezei közé helyezem mindazt a keserűséget, ami a szívemet nyomja, akkor ha Isten nem is oldja meg mindig a problémáimat, valahol az ő jelenlétét megérezteti velem. Ez az őszinteség, ez a fájdalomnak a kimondása az, amit elvár tőlünk az Isten. Legmegkapóbb formájában ezt Jób könyvében mutatja meg, de a panaszzsoltárok ugyanerről a magatartásról tanúskodnak. Egy nagyon nagy bölcsesség ez. Panaszzsoltárok, amik kifejezik az Istenbe bízó ember gyermeki lelkületét, hát akkor is, amikor nehézség van, akkor is mer leállni az Istennel, vitatkozni, panaszkodni, és ezen keresztül, még ebben a percben is erősíti az Istennel kötött szövetséget, az Istenhez tartozás kötelékeit. A bűnbánati zsoltárok. A bűnbánati zsoltárok, amik viszont kifejezik mindazt az őszinte bűnvallomást, amit ugyancsak megélhet egy hívő ember, újra meg újra meg is él. Az igaz is hétszer vétkezik naponta, mondja a Szentírás a Példabeszédek könyvében, és ezt az igazságot éri meg a bűnbánattal a zsoltáros. A 32-es, a 130-as és az 51-es zsoltárt vettük. Mindenek előtt az 51-es zsoltár az, ami valóban hihetetlen erővel megfogalmazza a bűnbánatnak ezt az őszinteségét. Zsoltár, amit a hagyomány szerint Dávid akkor írt, amikor rádöbben arra, hogy milyen súlyos bűnt követett el, amikor Betsabe férjét a halálba küldi. És a bűn, mint egy folytogató valóság, el akarja emészteni őt is. És megvalva a bűnét, Istenhez szabadításért imádkozik. Itt is különös erővel jelenik meg az, hogy a bűn elpusztítja az embert. Éppen az elkövetőt pusztítja el. Elzárja a jó Istentől, elzárja a világosságtól. És akkor, amikor a zsoltáros, Dávid, megvallja az ő bűnét, akkor szabadításért imádkozik. Szabadításért mindattól a tehertől, ami megfojtja az életét. Következő téma, amiről beszéltünk, a dicséret áldozata. Itt az 50-es, illetve a 40-es zsoltárt vettük. A dicséret áldozata, ami gyakorlatilag a zsoltározás lelkületéről szól. A zsoltáros, imádkozó ember fölismeri azt az igazságot, hogy az áldozatok, akármennyire jogosak is, az áldozatok azok csak külsőségek, és az Istennek adott áldozat az szívből kell, hogy jöjjön. Ezért azt ismeri fel, hogy a zsoltározás az valahol képes sokkal több és Istennek tetszőbb áldozat lenni, mint akármennyi anyagi áldozat. Hogy Istennek leróni a dicséret áldozatát a zsoltározásban, meg az Istent magasztaló szívben nem csak jogos, hanem olyasmi, ami sokszor hatékonyabban építi az Istennel való kapcsolatot. Nem kérdőjelezi meg ezzel a zsoltáros az áldozatnak a fontosságát. Igazából az akkori véres áldozatokat is gyakorlatilag meghagyja. Csak arra akarja megtanítani a hívő embert, hogy a dicséret áldozata, az Isten dicsérés hatékonyabban, jobban kapcsol össze bennünket a jó Istennel. Hatékonyabban nyitja meg az ő kegyelmének áradatát. Isten ezekkel a zsoltárokkal is előre jelzi már az új szövetséget, amikor nem lesz többé véres áldozat. Mert Jézus Krisztus egyetlen áldozata az, amely megvád mindannyiunkat. De ehhez az egyetlen áldozattal, a dicséret áldozatával kell, hogy kapcsolódjunk. Dicsérni az Istent mindazért, amit megtett, és ezen keresztül egész lényünket fölajánlani neki. Következő téma, a teremtett világ dicsérete a Teremtő Isten felé. Ezekkel a zsoltárokkal azt akartuk bemutatni, hogy hogyan lehet az, hogy a teremtett világ szépségéből felismerjük a Teremtő Isten nagyságát. Következő téma, amiről beszéltünk, az az Istennel való személyes találkozás leírása. A zsoltáros viszonylag ritkán reflektál arra az élményre, amit ima közben megél. Alapvetően az Istenre való figyelés az, ami betölti a zsoltárosnak az imádságát. Nem annyira saját magára reflektál. Néha azonban figyel arra is, hogy mi történik vele. Mi az, amit kivált belül az Istennel való találkozás? Ez az Istennel való személyes találkozás leírása, ami szintén csak arra való, hogy sokkal jobban, tudatosabban elmélyítse az Istennel való találkozást, az Istenre való hagyatkozást. Végül a két utolsó témában a bálványimádásnak a zsoltárokban megjelenő megfogalmazásáról beszéltünk, illetve Isten király voltának dicséretéről. A bálványimádásról, ami a zsoltárokban kicsit eltérő, mint másutt, úgy jelenik meg, hogy aki bálványt imád, az igazából engedi, hogy a bálvány saját képére és hasonlatosságára formálja. A aki viszont Istent imádja, az viszont engedi, hogy az Isten képmásaként megőrizze és elmélyítse ezt a méltóságot. A bálványok, akik nem beszélnek, bár van szájuk, nem hallanak, bár van fülük, kezük is van, mégse cselekszenek, lábuk is van, mégse járnak, hát nincs bennük lélek, és akik valamilyen olyan értéket tekintenek legfőbbnek, amely nem az Isten, azok ugyanilyen élettelen, lelketlen, cselekvésre képtelen személyisége kívánnak. Aki a pénzt imádja, annak a szíve olyan érzéktelenné válik majd, mint a pénz, a hideg fém. Aki viszont Istent imádja, az elmélyíti, növeli azt az Isten képére és hasonlatosságára való teremtettséget, amit a teremtésben elnyert, amit meg kell őrizni és el kell mélyíteni. A bálvány imádás megítélésénél is a zsoltárok belevisznek egy személyes vonást, hogy ez milyen hatást vált ki az imádkozó emberből. Végül Isten király voltának dicséretéről beszéltünk, arról a tényről, hogy Isten az ő országával eljön, hogy szabadítást hozzon. A zsoltáros, ahogyan a messiás eljövetelét várja, ahogyan Sion dicsőségéről beszél, úgy jelen van a zsoltárokban Isten király voltának a megvalósulására irányuló remény is. Isten az egész világban uralomra fog jutni, megmutatja majd azt, hogy valóban az övé az utolsó szó. Ez, amit hagyományosan az emberek világ végének szoktak nevezni, ez azonban a zsoltárokban úgy jelenik meg, mint egy vágyva várt pillanat. Hát igazából nem valaminek a befejezése, hanem mindennek a helyreállítása, és valami újnak, teljesebbnek az elkezdése. Az az igazság, hogy még egy jó néhány témát kiemelhetnénk a zsoltárok közül. A zsoltárokban találkozunk azoknak a szentírási eseményeknek az összefoglalásával is, ami a más a történeti könyvekben találhatunk. Egyiptomi fogságból való kivonulás, az ősatyák, a bírák kora, a királyok kora egyfajta összefoglalásként visszatekintve értékelést adnak ezekről a történelmi eseményekről is. De hogyha végignézzük csak ezt a 18 témát, amiről beszéltünk, akkor már látjuk azt, hogy mennyire gazdag és sokszínű a zsoltároknak az öröksége. Legtöbbször az ember fél nekiállni, valóban végigolvasni, végigelmélkedni a zsoltárok könyvét. Annyira hosszú, tehát a leghosszabb szentírási könyvről van szó. Annyira sokrétű. Ismerjük ezeket a zsoltárokat hallomásból. Szépnek találjuk, sokszor megindítónak találjuk, de a zsidó hagyomány, amit ránk keresztényekre is hagyományozott, az az, hogy ezek a zsoltárok kellenek, hogy legyen azok a szavak, amelyekkel kifejezzük az Istennek adottságunkat, az Istennel való kapcsolatunkat, a reményünket, a vágyunkat, a bűnbánatunkat, kipanaszkodjuk magunkat, kifejezzük a vele való kapcsolatunkat, az odaadásunkat, a bele való kapaszkodásunkat. Természetesen a legfontosabb az imádságban mindig az őszinte szív. Aki egyszerű gyermeki szívvel fordul a Jóisten felé, az nyerhet a meghallgatást. Nem a mesterkélt, nem az, aki rá akarja az Jóisten beszélni valamire, hanem aki őszinte szívvel, gyermeki szívvel kéri a mindenható Istennek a segítségét. Nem fontos tehát, hogy ténylegesen mindenképpen ezekkel a zsoltárokkal fejezzük ki, amit gondolunk, amit érzünk. De ezek a zsoltárok egészen jól sikerült, nyugodtan mondhatjuk, tökéletes kifejeződései egy-egy élethelyzetnek. Amikor ezzel a zsoltárral találkozom, akkor szinte azt érzem, hogy egyik-másik zsoltár éppen most kifejezi mindazt, amit én érzek, csak amit nem tudok pontosan szavakba önteni. És adnak neki egy teljességet annak az érzésnek, ami bennem munkál. A félelem, vagy az öröm, vagy bármi, ami kitörne belőlem, csak sokszor nem tudom a megfelelő szavakat megtalálni. És ezek a zsoltárok nem csak azt az érzést fogalmazzák meg, hanem kibontakoztatják, egyfajta teljességét adják ennek az imának. Nem kötelező használni a zsoltárokat, de nagyon is hasznos. Nélkülözhetők a zsoltárok. De egy olyan segítség, erőforrás, ami nagyon is meghálálja azt, hogyha megtanuljuk őket, megismerjük őket, és használjuk őket. És annál is inkább, mert rengetegszer találkozunk vele. Az egyháznak a liturgiája tele van szebbnél szebb zsoltárokkal. Ha azokat a zsoltárokat, amiket az egyház liturgiájában hallunk, csak azokat komolyan vesszük, akkor egy igazi fegyvertár van az élet harcaiban a kezünkbe. Már egy igazi kincses ládát kaptunk általa. Az egyház liturgiában a zsoltárok nem mindig elejétől a végéig vannak. Érdemes kezünkbe venni a Szentírást, és az ismerő zsoltárokat, azokat valóban átolvasni, átgondolni, többször magamba forgatni, hogy lehetőleg minél jobban megismerjem. A rövidebb zsoltárokat akár szó szerint is meg lehet tanulni. Annyira könnyű megjegyezni egyiket, másikat. És ezeken keresztül, ha valóban otthonosan mozgok a zsoltárokban, ha valóban egyfajta részévé lettek az életemnek, akkor a legkülönbözőbb helyzetben egyfajta kapaszkodót jelentenek, hogy hogyan forduljak a Jóistenhez. Szavat adnak az ajkamra, hogy kifejezzem azt, amit érzek. Ez egy olyan imakönyv, ami egyben tankönyv is, ahhoz, hogy valóban elmélyítsük az Istennel való személyes kapcsolatunkat. De ahhoz is, hogy az egyház, mint közösség kapcsolódjon a Jóistenbe. Hogy Isten színe elé állítanak, Isten arca elé állítanak bennünket a zsoltárok. Ami nagyon fontos, hogy ez a sok színűség mégis a bibliai hagyomány számára alapvetően az Isten dicséretét akarja kifejezni. Igazából, kedves Mária Rádió hallgatók, ezt szeretném én is így befejezésként a kedves hallgatók szívére helyezni. Megismerni és felhasználni a zsoltárokat, amelyeket nélkülözhetünk, hiszen az Isten csak a gyermek egyszerűséget akarja az imáinkba megtapasztalni, de amelyeket mégis annyira hasznosak, hogy az egyház ősidők óta a szívünkre helyezi a zsoltárokat. Tanuljátok meg, olvassátok, imádkozzátok, mert egy igazi kincs, igazi fegyver a kezetekben. Azok, akik nem tudnak olvasni és nem ismerik a zsoltárokat, ők is kapaszkodhatnak az Istenbe. De ez egy egész különleges segítség. Érjünk vele, használjuk őket, és mindenek előtt tanuljuk el tőlük az Isten dicséret lelkületét. Az Isten dicséret lelkületét, amely elvezet bennünket arra a hívő magatartásra, ami legtökéletesebben kifejezi azt, hogy mire teremtett bennünket a Jóisten. Az ismeretlen zsoltárok igazából jól ismertek, de sokszor csak hallomásból. Ha valóban közelebbről megismerjük őket, akkor olyan módon segítenek bennünket a Jóisten felé, ha valóban része lesznek az imáinknak, annyi különböző utat nyitnak a Jóisten felé, ami egyszerre közelebb vezet bennünket az Istennel való közösségbe. Azt kívánom a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy a Zsoltárok könyve legyen igazi hitre vezető kalózunk, egy olyan kincses könyv, kincses tár, ami segít bennünket mélyebben megismerni azt a lelkületet, amit a hívő embertől elvár a Jóisten, azt a lelkületet, amellyel egyre inkább elmélyíthetjük a Jóistenhez való tartozásunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Emre atya műsora.